Numer 1. Kossuth Rádió. A szavak ereje.
Jó reggelt kívánok, 8 óra van. Köszöntöm a vasárnapi újság minden kedves hallgatóját itt a Kárpát-medencében és szerte a nagyvilágban. Gadácsi János vagyok. A legfrissebb híreket most Szakonyi Judit mondja el.
Az SZDSZ országos tanácsának elnöke nem kívánja megmérettetni magát a párt tisztújító küldőgyűlésén. Szent Iványi István úgy fogalmazott, hogy bár sokan kapacitálják induljon a pártelnöki posztért, ebben a pillanatban kevés késztetést érez erre. A liberális párt EP választási eredményeivel kapcsolatban Szent Iványi nevek említése nélkül elmondta, néhány embernek távoznia kellene a párt élvonalából, mert nyilvánvalóvá lett rendkívüli népszerűtlenségük. Tegnap az országos tanácsülésén egyébként kiderült, hogy az SZDSZ 3 hét múlva tartja a tisztújító küldőgyűlését, de Fodor Gábor leköszönő pártelnök szerint a kormány válságkezelő intézkedéseit őszig biztosan támogatják. Orbán Viktor szerint a Fidesz számára hatalmas lehetőséget jelent a múlt heti európai parlamenti választás eredménye, mert azt jelzi, hogy kényszer koalíció nélkül kormányozhatja majd az országot. A Fidesz tegnapi kongresszusán az újraválasztott elnök kizárta a kiegyezést a Gyurcsány-Bajnai korszakkal, és ismét felelősségre vonást ígért. A kormány nem látja értelmét nemzeti katasztrófa alap létrehozásának a természeti csapások károsultjainak megsegítésére. Szolár Domokos szóvivő szerint inkább a jelenlegi rendszert kell kihasználni az embereket, pedig arra biztatta, hogy kössenek biztosítást. A nemzeti katasztrófa alap létrehozását a Szabolcs megyei közgyűlés elnöke kezdeményezte. Teheránban az elnökválasztáson alul maradt jelölt hívei összecsaptak a rendőrséggel, miután hivatalosan is bejelentették az eddigi államfő Mahmoud Ahmadinejad fölényes győzelmét. Az összecsapásban 3 tüntető életét vesztette. A másik jelölt Mousavi vitatja a választás végeredményét. Hívei az iráni fővárosban autógumikat égettek a belügyminisztérium épület előtt. Több száz fiatal csapott össze motoros rohamrendőrökkel. A rendőrök legalább 10 reformpárti vezetőt is őrizetbe vettek. Az Al-Arabiya jelentése szerint az iráni biztonsági erők az ország elhagyására kérték a külföldi újságírókat. 2 légitámadást hajtott végre az izraeli légierő mára virradóra a gázai övezet déli részén. A támadás célpontjai csempészalagutak voltak. A 2 légicsapás előtt néhány órával rakétát lőttek ki izraeli területre a gázai övezetből. Az 5-ös lóton senki sem ért el teli találatot. A 4-esek 704.680, a 3-asok 11.945, a 2-esek 950 forintot érnek. A Joker játékon volt egy teli találat, nyereménye 35.133.510 forint. A nyerő számok 1, 7, 17, 40, 81, a Joker szám 371, 800. Országszerte derült lesz az ég, napos, száraz idő várható. A hőmérséklet általában 9 és 14, észak-keleten több felé 2 és 8 fok között alakul, délután 24-28, késő este 18-23 fok várható. A Balatonnál túlnyomon derült idő várható csapadék nélkül, a tóvizes Siófoknál 21 fokos.
Szakonyi Juditot hallották, köszönjük a híreket, 8 óra múlt 3,5 perccel, itt a vasárnapi újság. 20 esztendővel ezelőtt 1989. júniusában megkezdődtek a nemzeti kerekasztal tárgyalások. Vajon az akkori ellenzéki erők magatartásában, politikai közösségük tetteiben, mulasztásaiban van-e a magyarázat arra, ami ma tapasztalható? Ott vannak-e már ennek a mai krízisnek is az előzményei? Ezt a kérdést is felteszi már tavaly nyár óta hétről hétre az M1 Kossuth Rádió sorozatában Elek István, egykori barátainak, társainak és ellenfeleinek. Maga a kérdező is cselekvő részese volt politizáló értelmiségiként az akkori történéseknek, hiszen a kritikus közérő az MDF alapító tagja is. Az interjú füzérből a Magyar Rádió és a Heti Válasz közös kiadásában e héten jelent meg a könyv Rendszerváltoztatók 20 évvel címmel. A szerzőt, Elek Istvánt most Perjés Klára kérdezi.
Ahogy olvasgattam a könyvet, nagyon sokan több kezdeményezésben is benne voltak. És nekem ez volt a furcsa. Például Danis Györgyöt jegyeztem föl magamnak, aki ráadásul orvos és vidéki volt. A Menedékbizottság, a Szabad Kezdeményezések Hálózata, az MDF és az SZDSZ-nek is az alapító tagja.
Ez együtt igaz Komenci Bertalanra, rám is, Németh Zsoltra végül is. Hát a pártalapító értelmiségi csoportok azok a 80-as években, hogyha valamifajta közéleti mozgásban részt vettek, akkor óhatatlanul érintkeztek, együtt voltak. Hát az Írószövetség reform mozgalmában is a két nagy rendszerváltó pártnak a vezéregyéniségei ott voltak. Egyrészt Törzsi István, Konrád György, másrészt Fekete Gyula, Csóri Sándor, de a fiatalabbakra is igaz ez, hát Bakos István, Kisgyé Csaba, Bába Iván, ahhoz, hogy hatékonyan föl tudjon lépni az akkori ellenzéki értelmiségi társaság, mindenki úgy érezte, hogy szükség van még a másik, mások támogatására is, és ugyanakkor persze már a saját szellemi arculatuk formálása is ment előre. A lakiteleki kezdeményezés az tipikusan egy ilyen ügy, ugye eredetileg egy közös, második monorként ismert rendezvényként jelent volna meg, aztán belső viták nyomán nem együtt rendezte meg a Szabad Kezdeményezések Hálózatának alapító társasága és az MDF, hanem már az MDF külön, de azért még elhívott néhány urbánus ellenzéki értelmiségét, és ott is volt, ugye, Konrád György például, és egyszerre volt egy ilyen háló szervezetnek az alakuló ülése, ugyanakkor meg mindenki sejtette, hogy hát azért itt többségben vannak a népi írói hagyományhoz kapcsolódó értelmiségiek, ha megy tovább ez a pártosodási folyamat, akkor ebből valami ilyen arculatú alakulat lesz. Szóval egymással vitatkozva, együttműködve egyre jobban kristályosodtak ki a saját karakterek, és amint pedig a 89-es év folyamán elérhető közelségbe került a szabad választás, akkor meg hirtelen nagyon súlyos tétje is lett a dolognak, mert már arról szólt a vita, hogy hát ki lesz a meghatározó ereje a következő korszaknak.
Pedig, hogyha valamiben megegyeztek, úgy veszem ki mindenkinek a mondandójából és szavából, hogy az pontosan a szabad választás volt. És talán annyira fontos volt, hogy éppen ezért sok minden fontos dologról megfeledkeztek.
Hát megfeledkeztek, meg részben nem is látták, hogy mik lennének az igazán fontos dolgok, vagy eleve fölkészületlenek voltak arra, hogy igazán a mély társadalmi gazdasági problémákkal is tudjanak foglalkozni, sőt, hát volt szerepe a felelősség elhárításának is. Ugye a nemzeti kerekasztal tárgyalások során az akkori állampárti erők próbálták rávenni az ellenzéket, hogy gazdasági kérdésekkel is foglalkozzanak. Az a számítás volt benne természetesen, hogy a felelősséget megosztják, hogy vállaljon a nagyon súlyos helyzetért valamifajta felelősséget az ellenzék is azzal, hogy megegyeznek különféle megteendő lépésekbe. Ellenzéki erők meg természetesen azt gondolták, hogy éppen a gazdaság az a terület, ahol a legkevésbé rendelkeznek hiteles információkkal, terepismerettel és szabad választás előtt, hogyan avatkozhatnának bele ezek a csoportok, végül is nem szabad választással legitimált erők voltak. Tehát miközben fölálltak tárgyalni a állampárttal, mindegyik csoportnak ott volt a tudatában, hogy hát azért mi önmagunkat hatalmaztuk föl tulajdonképpen a tárgyaló pozícióra, és ezért természetes önkorlátozás volt tőlük, hogy azokban a minimális dolgokban egyezzünk meg csak, amik a tiszta szabad választáshoz kellenek, és majd mindent utána már a nép által fölhatalmazott képviselők döntsenek el. Csak hát közben a gazdaságban pedig egy csomó folyamat ment előre.
A rádiósorozatában is, és a Rendszerváltoztatók 20 év után című könyvben is, amelyben ezek az interjúk jelentek meg, miért vette bele az állampártnak a képviselőit? Ez járt a fejembe. MSZMP-seket is. Például Berecz Jánost. Miért? Hát ők nem voltak rendszerváltoztatók.
Hát az a kérdés, igen, hogy hogyan határozzuk meg ennek a fogalomnak az értelmét. Én gondolkodva 20 év után erről a problémáról arra jutottam, hogy okosabb ezt tágan kezelni, ezt a kategóriát, éppen azért, mert nem vagyunk igazán elégedettek a rendszerváltoztatás eredményével. Azt gondolom, hogy azért lett ez ilyen, mert nem csak azok alakították a folyamatokat, akik demokráciát akartak itt, akik ütemesen menni akartak előre, hanem azok is, akiket vonszolni kellett, vagy akiket lögdösni kellett, vagy akiknek az akarata ellenére kellett elérni, hogy Magyarország egy demokratikus pályára térjen át. Azok a passzív állampolgárok, akik arra se vették a fáradtságot, hogy az első szabad választásra elmenjenek, azok is benne vannak ebben a dologban, az én fogalomhasználatom szerint azok is rendszerváltoztatók. Tehát igenis benne van. Grósz Károlynak, Berecz Jánosnak a vonakodása, az egymással folytatott küzdelmeik, az ő jó vagy rossz helyzet megítélésük. Berecz János például említi ugye, hogy már az MSZP megalakulása után egyszer egy tárgyaláson az új, onnan létrejövő magyar szocialista munkáspárt vezetőjeként Türmer Gyulával együtt a Posgai Imre államminiszterrel leültek tárgyalni, hogy akkor a megmaradt régi típusú párt is kapjon valami helyiséget, és ő megkérdezte akkor az Imrét, mondja, hogy hát nem lett volna jobb, kedves Imre, ha megegyezünk világosan, és úgy válik el a két alakulat. Nem úgy, hogy létrejön egy új párt, az MSZP is mindent visz, és nem foglalkozik a következményekkel, és hát akkor azt mondta neki, mondja az Imre, hogy igen, talán jobb lett volna, mert akkor már Posgai Imre is elégedetlen volt azzal az MSZP-vel, aminek a egyik vezetőjévé választották, mert úgy érezte, hogy rossz kompromisszumokat kötöttek. És bizony nem csak 90 óta megtett lépések okozzák azt, hogy most elégedetlenek vagyunk, hanem föl lehet tenni azt a kérdést, hogy lehetett volna-e jobban akkor barátokat és ellenfeleket választani, alternatívákat tapogatni.
Azt hiszem Kőszeg Ferenc azt mondja, hogy már korábbi volt a hiba, tehát általában, hogyha hibákról beszélnek politikusok, akkor most egy-két évre mennek vissza, hogy azért jutottunk idáig, és ő pedig azt mondja, hogy amennyire nagyon szerencsés döntés volt a négy igenes népszavazás meghirdetése, olyan tévedés volt 94-ben belépni a Horn kormányba, mondja ezt ugye az SZDSZ-ről, ő is SZDSZ tag volt, annak előtte pedig a Beszélő alapító szerkesztője. Akkor hogy húzódhatott ez idáig Elek István szerint?
Hát nehéz kérdés ez, mert az ember egy-egy ilyen éles politikai helyzetben általában úgy dönt pró vagy kontra, hogy látja a fontos ellenérveket is. Tehát nincsenek nagyon tiszta helyzetek. Az ember, amikor választ egy helyzetben, akkor tudja, hogy szólnak érvek a másik mellett is, és hát most az azóta eltelt évek az akkor nem választott alternatívát látszanak felerősíteni, és ezért mondja visszanézve jó néhány ember, hogy igen, akkor.
Azért érdekes, hogy ezt saját maguk SZDSZ-es alapítók hány torgatják fel saját maguknak, hiszen előtte pont az SZDSZ, vagy amikor még hálózat volt, volt a legmarkánsabb antikommunista szövetkezés.
Így van. Hát Kőszeg Ferenc akkor érvelt is ezzel ellen, de végül is meggyőzték, és hát a kompromisszum érdekében vállalta. De hát ugyanígy az MDF-esekkel kapcsolatban is fölmerül ez a kérdés. Nekem személyesen és a barátaimnak rövid idővel azután, hogy egy rossz döntést hoztunk, már világos volt, hogy ez rossz döntés volt. Arra gondolok, hogy a kerekasztal tárgyalások aláírása után 89-ben belekényszerültünk egy olyan politikai küzdelembe, aminek a kulcs pillanatában egy rossz döntést hoztunk nyilvánvalóan, azt a döntést, hogy arra szólítjuk föl a tagságunkat, hogy ne menjenek el szavazni az első népszavazás alkalmával. És 4000-valahány szavazattal a másik álláspont győzött. Mi azt gondoltuk akkor, hogy nagyon megfontoltan, morálisan megalapozottan, és ráadásul egy érzelmi felindulástól vezetve döntünk így, mert láttuk, hogy az SZDSZ milyen demagóg kampányt folytat akkor, hogy mennyire átalakítja, átértelmezi a valóságos tétjét annak a népszavazásnak, és tulajdonképpen ettől fölizgatva hoztunk egy döntést, amiről kiderült, hogy rossz, és hát ez alapvetően befolyásolta onnantól fogva a két nagy párt erőviszonyát. Ennek következtében tudott nagyon megerősödni az SZDSZ, ez már meghatározta, hogy milyen típusú kormányt, milyen erőviszonyok mellett lehet megalakítani.
Igaz-e az, amit általában a társadalom legkülönbözőbb rétegei mondanak, hogy voltak éppen azért nem lett igazi a rendszerváltás, és az az oka a mostani kritikus helyzetnek, hogy nem történt meg egy katarzis, hogy nem történt meg egy megtisztulás. Egy tisztázatlan helyzetből kellett, hogy induljon egy jó akarat, amit maguk a rendszerváltoztatók akartak.
Nagyon nehéz ez a kérdés, mert én azoknak és válaszul, akik fölvetették az interjú alanyok közül ezt a lehetőséget, azt mondtam, hogy igen, de mi volt az alternatíva? Meghirdetted volna a radikális tisztogatás politikáját 90 előtt. Amit az MDF erről mondott, az inkább metafora volt, nagy takarítás, az az eszmék kipucolására vonatkozott, a szimbólumok kipucolására, és persze törvényekben megtehető lépésekre is, de tételesen nem volt megfogalmazva semmiféle olyan álláspont, hogy mondjuk a volt pártállami tisztségviselőket nem engedjük néhány ciklusig a politikai hatalom közelébe se. Ha ilyesmit meghirdettünk volna, akkor jogos lenne utóbb az a kritika, hogy föladtuk a programunkat. Mi nem azt mondtuk, hogy ilyen típusú követelésekkel nem állunk elő.
Pont ha előálltunk, a szemükre.
Ha előálltunk volna, azt mondom most is, nem mi alakítottunk volna a kormányt. Mert a magyar társadalomban akkor nem volt erre olyan nagy arányú fogékonyság, olyan támogatottsága ennek nem volt. Nem véletlen, hogy nem az SZDSZ alakított kormányt, hanem az MDF. Viszont létrejött egy új parlament, ahol a volt ellenzéknek hatalmas többsége volt. Tehát annak ellenére, hogy nem hirdettünk mi sem ilyesmit, meg az SZDSZ sem hirdetett mondjuk egy ilyen programot, lehetett volna az első parlamentben egy határozottabb, rendszerváltoztató politikát folytatni az ügynök kérdésben, a volt állampárti vezetőkkel kapcsolatban, a vállalatvezetőkkel kapcsolatban, ehhez viszont a volt ellenzéki pártok közötti bizalom, együttműködés kellett volna. És ez már nem volt meg. Az SZDSZ 90 elejétől kezdve nagyon óvatosan volt partner, vagy nem volt partner egyáltalán ezekben a törekvéseiben az MDF-nek. Ugye jó néhány olyan szimbolikus, látványos ügyben az előző rendszer meghatározó erőcsoportjaival, érdekcsoportjaival kapcsolatos kezdeményezéseiben a kormánynak nem voltak partnerek, tehát akkor már azt érezhette a volt állampárti érdekkör, hogy hát az SZDSZ áll közelebb mégis hozzájuk, és ennek a betetőzése volt már a 94-es közös kormányra lépésük.
Rendszerváltoztatók 20 év után. A most megjelent könyvről és az interjúkról a szerző Telek Istvánt Perry és Klára kérdezte. A sorozat pedig folytatódik tovább hétről hétre szombatonként itt az M1 Kossuth Rádióban. Lengyel Zoltán, zongoraművész, zeneszerző, mozgatható orgonája segítségével a koncert élményét juttatja el a legkisebb faluba is. Pénz helyett pedig a művész azt kér, ami éppen van. Elfogad felajánlott munkát, egy tepsi helyben készült süteményt, vagy egy ügyesen elkészített asztalkát is. Benkei Ildikó zenés interjúja következik.
Kezemben tartom a lemezét, My World, harmadik rész a címe. Milyen is ez a világ, ami ebben megfogalmazódik a zene nyelvén?
Azt hiszem, hogy elég színes. Az volt mindig a bajom az életben, hogy annyi minden érdekelt, nehéz velem úgy mit kezdeni, hogy ugye van, akiről tudjuk, hogy Chopin zongorázik, és annak a specialistája, a másik az Mahler szimfóniáiban van otthon, és mindenkit így valóban kötünk, ami normális, van, aki mondjuk egy úszó világbajnok. És akkor, amikor ez az ember egy más valamit is csinál, mondjuk Antos István zongoraművész szeret otthon fúrni, faragni, akkor az olyan érdekes, hogy jé, pedig hát az élet teljességéhez hozzátartozik nagyon sok dolog, és ezt én úgy próbálom csinálni, hogy mindazt, ami a zenén belül színes dolog, azt én úgy mind. Tehát ez azt jelenti, hogy zongora szólistaként játszom, akár zenekarral, akár egymagamban játszom. Szimfonikus zenekarban, billentyűjátékosként, de játszottam rockzenekarban is, különböző ilyen világzenei jellegű szintetizátoros zenékben is, ugye orgonálok, van, hogy saját zenéket írok, van, hogy kísérek, tanítok, hangképzést is, zongorát, volt már, hogy kántorkodtam is, de hát azt inkább csak alkalomszerűen.
Pedig hát az orgona meg a kántor üriteendők meg a templom az nagyon összetartozik.
Így van. mivel az orgona egy nagyon drága hangszer, rengeteg munka egy jó hangszert szépen megcsinálni, ezért sok helyen van valamilyen hangszer, ami mondjuk egy gyülekezeti éneklés lekísérése tökéletesen megfelelő, de ha az ember koncertezési igényel, az orgona irodalom megszólaltatásának igényével ül oda, bizony korlátokba ütközik, ha már nem annyira hamis, nem is ragad le egy-két hangszer rajta, hú, hát akkor de szuper. Ugyanakkor zongoristaként megszoktam azt, hogy minden valamire való koncertteremben egy Stanway D-modell ott van, és be is van természetesen hangolva, és be van állítva, tehát egész máshonnan jövök ilyen értelemben. Ez egyrészt az orgonák állapota és eleve amilyennek meg lett építve, az meghatározza, hogy mit lehet rajta, hogyan lehet rajta játszani, legalábbis erősen befolyásolja. És van egy olyan lehetőség, hát régóta, 20 éve, hogy modern technológiai segítségével lehet telepíteni, szállítani hangszert, és azt a kívánatos művészi igényű hangzást gyakorlatilag bárhol létre lehet hozni, még csak meg se kell vegyék a hangszert a helyiek. Tehát nagyon sarkított példa, mondjuk építsünk 100 millió forintért egy szuper hangverseny orgonát, mondjuk, hogy ez egy csoda révén egy vidéki kisebb községben történik, hát mondjuk ott évente néhány koncertet rendeznek. Ezt lehetjük, hogy milyen hatalmas költséget jelent, hát ez csillagászati. Ha azt mondom, hogy nem kell megvegyék a hangszert, legyen ott az a hangszer, ami a mindennapos használatban úgy is kell, és arra az évi 1-2-3 koncertre vigyünk oda egy olyan hangszert, ami ezt lehetővé teszi.
Egy mobil orgonát?
Hát mobil, mondjuk azért nem úgy kell képzelni, hogy lekapom az autóról, és már szól is, tehát ez munkával jár, több nap adott esetben a rákészülés, de hát ahhoz képest, hogy mondjuk fél évig épüljön, ahhoz képest semmiség. Tehát ez relatív, megoldható. És hát a legfontosabb az, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy hát a legnagyobb művész az egy rossz hangszeren is tud érvényesülni. Nyilván vannak helyzetek, amikor az ember kénytelen, és nyilván megpróbálja a tudása szerint legjobbat abból is kihozni. Na de ha ugyanezt a jó művészt egy nagyon jó hangszerhoz odaültetem, akkor azért egy csoda történik. Tehát kell ugyanúgy, ahogy egy fogorvosnak szüksége van arra a fúróra, és nem áll neki egy Hilti fúróval a számban nyúkálni, vagy egy fuvarosnak is kell egy rendes furgon, és nem egy Trabant hátuljába teszi be a 2 tonna betont. Ez egy munkaeszköz végső soron.
Kellene készíteni egy ilyen mobil orgonát, maradjunk ennél a szónál, amit egy-egy ilyen alkalmi koncertre, az ország bármelyik településére, templomába oda lehetne szállítani?
Ez nem csak kellene készíteni, hanem ez az orgona már réges-rég megvan, ráadásul a tulajdonomban van, és évek óta rendelkezésre áll, és van egy weboldal, ami még nagyon-nagyon sehol se tart, saját magam csinálom azt is, mert hogy e mögött semmilyen pénz háttér nincs. Könnyű megjegyezni, hogy www.koncertek.hu, és itt fogom kialakítani mindenféle felületet, hogy lehessen erről kommunikálni. És nagyon fontosnak tartom azt is elmondani, hogy ugye válság, nem is kell zene, meg kultúra, de ha azt mondom, hogy az életemből mondjuk kikapcsolom a zenét, a könyveket, a színházat, akkor mi marad ott, ugye eszem, alszom, tehát ilyen lént fenntartó dolgokat engedek meg magamnak. Aki ezt mondja, hogy ez így elég, vagy ez így rendben van, akkor azt mondja, hogy ő tulajdonképpen nem sokban különbözik egy macskától, vagy egy kutyától, aki hát remekül el van a világban, és jól érzi magát. Ugye még néha elmegyünk sörözni, egy macska is játszik, ugye mi is játszunk, teniszezünk, focizunk, és az jó is, hogy játszunk, hiszen az életet élvezni kell, vagy legalábbis jó, ha tudjuk élvezni. De én azt gondolom, hogy a zenében a létünknek a lényege olyan szinten fogalmazódik meg, hogy hát ha nekem az nincs, akkor mi marad? Lehet azt mondani, hogy válság, de ez végső soron csak pénzkérdés. Tehát erre azt találtam ki, hogy senki ne vegye magára, hogy szoktam használni ilyen kifejezést, hogy Juli néni. Ezt abszolút nem pejoratíve mondom, hanem szeretettel, hogy akárhol eldugott falucskában van Juli néni, és azt mondja, hogy hát drágaságom, én nekem nincs 1000 forintom, hogy elmenjek egy koncertre, és maximálisan megértem őt. Viszont mondhatja azt Juli néni, hogy de nekem nagyon tetszik ez az, és azt gondolom, csinálok magának egy remek almáspitét. Vagy a másik azt mondja, hogy ő csinál egy rakott krumplit. Tehát a kérdés ugye az, hogy mit tudunk adni a világnak, egymásnak. Ezen a bolygón csak egymás közt tudjuk megosztani a dolgainkat, és hát ha valaki nem tud, nincs pénze, mert azt ő is ugye kapja. Mindent, amink van, azt valahonnan kapjuk. Ha nem kapjuk, nem tudjuk továbbadni. Viszont azt is mondhatja Józsi bácsi, hogy művész úr, mondja már, mire van szüksége a lakásába, én ügyesen faragok, van egy jó kis asztalos műhelyem, egy jó asztalra nincs szüksége? De azt mondom, Józsi bácsi, nagyon köszönöm, elfogadom. Ezt most persze példának mondom csak, úgyhogy ezt is majd, hát, hogy ebből milyen dolog fog kisülni ténylegesen az emberek. Hajlandóak-e egy ilyen új gondolattal mit
tehát
kezdeni,
ön
meglátjuk.
Tehát nem csak saját maga szeretné ezt csinálni, hanem javasolja a zenésztársaknak is, mint hát, követendő utat, hogy kapják a hónuk alá, és akkor kapják érte viszonzásképpen, amit az emberek nyújtani
hát
tudnak.
Más nevében nem nyilatkoznék, mert sokfélek vagyunk. Ez inkább úgy gondolom, hogy ha ez nekem elkezd működni, akkor nyilván maguktól fognak rájönni, hogy hoppá, hát ez itt nem is olyan rossz gondolat. Hiszen azért készülünk 30 évet, 20 évet gyakorlunk, nem megyünk focizni, nem megyünk a strandra sörözni, hanem otthon ülünk 2-3-4-5 órákat, és gyakorolunk nagy odaadással, és persze szeretettel és élvezettel, de azért mégiscsak rengeteg idő van ebben. Arra szembesülni 30 év után, hogy hoppá, tudod mit, ez nem is kell. Az egy nagyon rohadt érzés, megmondom őszintén, és ezzel most nagyon nem vagyok egyedül. Mindig a megoldást próbálom keresni, és nem tartom azt megoldásnak, ha azt mondjuk, hogy hát válság van. Azt gondolom, hogy ez egy jó kifogás egy vállalatvezetőnek, hogy miért rúgja ki azt az X embert, és aki ott marad, az miért dolgozom még másfélszer annyit, mint eddig. Úgyhogy a logisztikát és a józanészt, azt mindenhol érdemes volna figyelembe venni, és erre ez a megoldás a zene területén.
Lengyel Zoltán orgonaművész beszélt és játszott Benkei Ildikó összeállításában. Egy hét múlva, június 21-én 19 órakor a fővárosi Szent Ferenc Sebei templomban a Battyányi tér közelében lesz a 4 évszak koncertsorozat tavasz előadása. Kedves hallgatóink, a vasárnapi újság összeállítása véget ért. Felhívom szíves figyelmüket, hogy egy órás ismétlő válogatásunk 23 órakor kezdődik. Műsorunk után a Kabaré Matiné következik itt, az M1 Kossuth Rádióban. A zenei szerkesztő Duba Szilvia, a műsor előkészítésében közreműködő Hegyi Gyöngyi és Lajer Rita, a szerkesztő ifjabb Tóth György, valamint a felelős szerkesztő Perjés Klára nevében is Gadácsi János búcsúzik. Szép vasárnapot kívánok, viszont hallásra!
Reklám. Megjelent a Vacska Rádió összes dala CD-n.
Óvakodva, mintha lábát bántaná a teszvény.
Rutkai Bor és a Hébe Hóba Banda lemezén a Vacska Rádió első 3 évadának összes dala meghallgatható.
Vacska előtt megkerül egy dombot.
Kapható a boltokban és a Magyar Rádió közönség szolgálatán.
Pont ahogy a varrocérnak kerül.
Egy ragaszkodó feleségtől nem könnyű elválni. Egy csinos feleségre szert tenni igazi embert próbáló feladat. A főszerepben Marcello Mastroianni. Válás olasz módra. Pietro Germi Oscar-díjas fergeteges fekete komédiáját ma este 20 órakor tekinthetik meg a Duna Televízióban. Reklámot hallottak.
Ön az MR1 Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Kabaré matiné.
Önök a Kabaré matiné adását hallják, benne Kovács András Pétert, két vendégem pedig Szupkai Viktor és Dombovári István humorista kollégáim, akikkel gyermekkorukról, illetve a jelenről fogunk beszélni, szegénységről, gazdagságról, vidékről, fővárosról. Rögtön fordulok is Dombovári Istvánhoz, aki ugye vidéken nőtt föl. Milyen vidéken egy kisgyerek élete, hogyan lehet túlélni, mik a szórakozási lehetőségek?
Hát sokan egy kicsit azért túl sztereotipizálják ezt a vidék-város különbséget. Igazából túl lehet élni, tehát nincs annyi, hogy kicsit tisztább a levegő, picit több a zöld, és természetesen 18 éves korunkig készülünk arra, hogy végre eljussunk városra.
Szupkai Viktor, aki városban nőtt föl, mondd el azt is, hogy hol.
Én igazi lakótelepi gyerek vagyok, a Kőbányai Sörgyár oldalából származom, ott töltöttem a gyerekkorom szép napjait.
Dombi, te honnan indultál?
Én Jászkara Jenő nevű településről, ami Pest megye egyetlen Jásszal kezdődő települése, tehát ez benne a kuriózum, de itt véget is ér.
És mit lehetett csinálni a beton és a kövek között?
Elmondom, amikor felállványozták az egész épületet, és kifejezetten kérték, hogy ne menjünk föl rá, hétvégén az volt a paradicsom. Tehát először megnéztük a tarzant, mondjuk délelőtt, és utána rögtön rohantunk rohangálni az állványzatokon a szülők legnagyobb idegességére.
Vidéken is olyan fontos volt a televízió gyerekkorban?
Hát teljes mértékben, hát ott gyakorlatilag színház mozi az kiesett, volt egy vándormozisunk, de az egy havonta jött, és háromszor egymástán az Árvácska című filmet hozta el egy kópiában, tehát nem váltott vetítés volt. Gyakran volt, hogy mi magunk, tehát a kisiskolások segítettünk összeragasztani a filmszalagot, ami nem volt azért annyira érdekes, főleg mivel egyik szalag elgurult, emlékszem rá, és így láttuk a film végét. Már a szalagon álló képek formájában. Megvannak az előnyei a vidéknek is, most nem jut eszembe egy se. De majd, ha ott tartunk, lehet, hogy egy-kettő eszembe jut.
És mi volt hétfőn, amikor nem volt tévé?
Tehát olyankor... én emlékszem rá, én 3 éves koromban kaptam egy Unitra típusú, szigorúan egykazettás, egyhangszórós magnót, amivel én hát rögzítgettem rádióból műsorokat. Akkor kattantam rá a rádió kabaréra, és kis polimer kazettákon 90 percesen gyűjtöttem őket, és ezeket hallgatgattam, amikor nem volt rajzfilm sorozat a tévében, és utána megpróbáltam imitálni, és hát a mai napig nem sikerült teljes mértékben elsajátítani, de rajta vagyok.
Én is egy kicsit hazabeszélek, tehát én is azt mondom, hogy azért a Hóna havi egyszeri nagy rádiókabaré szerintem azért odaültette az országot, és valóban ez volt, amit a Dombi mond, hogy azért akár hanglemezen, akár kazettán ezeket később vissza lehetett hozni egy jó kabarét, és lehetett hallgatni. Tehát azért én szinte nosztalgiával gondolok erre, hogy volt egy napja a hétnek, amikor nem idióta sorozatok mentek.
Én egyébként a kettő átmenete vagyok, azt mondjuk egy gyorsan, mert bár a fővárosban nőttem föl, de kertvárosi részben, és mi például diavetítőztünk, tehát előkerült az a bizonyos fehér vászon a szekrényre, és ez a jó öreg színes, nekünk éppen piros színű diavetítő. A cicahátú diavetítő, amiben vagy megégettem a kezemet, vagy beleszakadt a celluloid szalag, de hétről hétre nagyon jókat derültem, csalavéri csalavér.
Ez óriási kalandjai volt, nekünk is volt diavetítők és diafilmgyűjteményünk. Én annyi faxnit vittem bele, hogy ha nem egyenes felületre vetítettél, hanem mondjuk egy sarokra, akkor már megközelítette az animációt.
Igen, ez egy 3D élmény volt, és sokat javított a karaktereken. És... illetve mi mozgóképet is csináltunk belőle, így körbevetítettünk a szobán.
Ez a panorámakép elődje.
Ha ma lenne valószínűleg ilyen diafilm, akkor biztos lenne benne egy-két bújtatott reklám, ezek akkor hiányoznak.
Jó, igen, egy kockányi.
Vannak 1500 forintos darabáron vannak ezek a diafilmek, egy nagy könyvesbolt hálózatban, éppen tegnap találtam meg. És gyakorlatilag az teljes készlet megvan. Újra gyártják, csak szerintem ma már lehet, hogy nem érdekel senkit. Most már ilyen multiplex van, meg ugye 1000 mozi, meg Hiper Dolby Surround, 8 helyről nem jön semmi egyszerre, és szerintem a diafilmnek ma már nincs meg az a varázsa. Próbáld meg ezt a Pokémonon felnőtt gyereknek levetíteni a fehér lófiát, hát középen elkapcsol, mondom én, hát ezt nem is lehet elkapcsolni.
Igen, ezek a gyerekek sajnos már mindent készen megkapnak, de miből eszkábált magának játékot egy Jászkara Jenői fiú, illetve egy pesti srác?
Nálunk nagy történés volt mindig, hogy vágtunk egy-egy ilyen bokorból vesző tulajdonképpen, azt egyszerű spárgával hajlítva összekötöztük, és az egyből egy nyíl volt, amivel az összes elképzelhető tárgyal lövöldöztünk, tehát hurkapálcával leginkább, néha ceruzával, ami akadt.
Pedig zsinór nélkül sokkal nagyobb fájdalmat tudtatok volna okozni egymásnak, most imán csak így suhogtattok vele.
Most jutott eszembe, hogy a saját fiaimnak is kimarad az életéből, de majd most pótolni fogom a csúzli, ami nálunk egyrészt célbalövést szolgált, másrészt pedig a környék macskáinak a, hát a gyakorlatilag a távoltartását.
Igen, tehát a fajritkítás, ugye, illetve az észszerű létszámon tartás.
Nálunk nem volt ilyen kifejezett, hát én focizni próbáltam az elején, isteni partjában
voltam. És miből csináltatok focilabdát?
Az gyakorlatilag volt, hát volt, 10 főre jutott egy foci, és én később tudtam meg, hogy mások a szabályok. Tehát, hogyha ha a foci az, hogy ablakokat kell vele berúgni, akkor isteni játékos voltam. Egyébként nem.
Hát, hogy hogyan találja föl magát a vidéki ember, és mi mindent hányféleképpen lehet újra hasznosítani, azt megtudhatjuk Usztics Mátyás és Fábri Sándor jelenetéből, ahol Usztics Mátyás a legendás Teri néni figurájában tér hozzánk vissza.
Lassan a kabaré kezd ilyen közbiztonsági jelleget ölteni, és hát nem csak Budapesten dobálnak kézigránátot, hanem a jelek szerint, hogy egy klasszikus idézettel éljek a Tanú című filmből, a nemzetközi helyzet Szent András pusztán is egyre fokozódik. Aki mindenről beszámol, Teri néni. Teri néni! Mi az igazság abból, hogy Szent András pusztán is jelentősen romlik a közbiztonság? Hogyan érik ezt meg? Kicsit riporteres a kérdés, de hát...
Értem én, gyermekem! Még annak idejében jártam marxista szakosi tavra.
Hát ezt...
Gyöntjük tenyészte és baloldali módon. Az úgy volt, szerda volt, vagy csütörtök, mert emlékszik már rá, Rosett, mondom az urámnak, Tibi. Elég már fel, jó ember. Vonyít a kutya. Nézzek kifele, kapjak magamra valamit, mert kinszáradott a keteglen az otthonkám. Nem volt rajtam, csak ez a kis macskanadrág. De bizony az ajtót nem bírtam kilökni.
Na, mert hogy?
Mert hogy hát látok, állott egy nagy marha banga ember, de azt meg asszonnak néztem.
Há, miért?
Mert a Filibe volt egy... Nézem, jobban az orrába is van. Tám bika lesz ez még? Na, mondom én, innen nem jutok ki. Szégyen letemre ebbe a barhent bugyogóba, kéki. Mondom az urámnak, Tibi. Erégyél már, mert ha külföldi, én nem beszélek véle.
Teri néni, ezt miből gondolta, hogy külföldi? Talán abból, ahogy köszönt?
Igen, mert ahogy meglátta, hogy kandikálok kifele, azt mondja, hello, mama. Maga ki a Rosettnek telefonál? De már reggel óta nem bírt valamit lenyelni, mert a pofája mindegyre mozgott. Na, azt így azt mondja Tibinek, hogy kivenné a kertet részes művelésre. Hagyná a palántát, mindent, amit én dugdostam még az őszem, ő megültetne Kendert bele. Kendert mi a Rosettnek gondoltam én? De ez csak úgy zümmögött. A barátja meg egy doboz szorított a Filire, ment fel alá a kertem, mindegyre ordított.
Kis vállalkozó.
Nagy volt, ez nagy marha ember volt. Olyan haja volt, mint a kisvárosban Hunyadi hadnagynak. Azt hát szeretem, az jó ember. mentek, ahogy jöttek, verje a nehézség. A kendertet meg elültették, azt egyszer jönnek le a rucáim a kertről. Nézem a gácsért, keringőzik. Mondom az uramnak, Tibi, mit tettél a rucának a családjába? De csak dülesztette a szemét.
Na de Teli néni, hallottam, hogy a Boci is megcsipkette a kendert.
Várjál, Sanyikám, mert az délután volt. Mert előbben Tibi is látta, mit csinál a ruca. Az belevágott ebből a kendőből a szűzdohámba. Csapkodott a kezivel, az felrepült a templomtoromba. Na mondok, akkor én is megkóstolom. De elsőben adtam a tehenünknek, Mancinek. Egyszer megindul kifele, megáll az udvaron, azt mondja, Milka.
Utána viszont hát szépen megnőtt ez a kender, és aztán egy éjszaka megint különös dolgok történtek ezekkel a... De hát majd Teri néni elmeséli.
Mondom az uramnak, Tibi, kelljél felfele jó ember matatnak a kerten. Jöttek a félbe valósak zseblámpával. El akarták vinni a termést. Na de akkor megjelent egy vasmadár, azok meg fentről világítak. Mondom az uramnak, Tibi, hozd elő, fiam, a nyitókapát, hátba verem valamelyiket. Mert jött egy fekete ember, olyan volt, mint a varnyú, csak nem volt szárnya néki. A fejére is húzott egy harizsnyanadrágot, azt felmászott a jegenye fára. És itt Kondás Miska meg az erdő kerül, hogy jött haza, azt hitte egy nagyra nőtt varjú, a segbe lőtt a zsoskuskával.
És mi jött? Le is esett onnan?
Le bizony. A dökkutas Balogoszi meg elvitte, pacalt akart főzni belőle.
Varjú pacalt.
Varjú pacalt, azt szeretik egy. Kicsit rágas, de jó.
Na, Teri néni, hát szóval mit akartak ezek a kommandósok?
Azt mondta, hogy kábítószer terem a határba. Jön a másik, a barátja, azon is ilyen maszka volt. Azt mondja, vannak-e itt tenoristák? Hát mondom, egy van a kántorunk. De már ne se olyan, mint a régi, mert ez már mikrofonba énekel.
Tibi, ez alatt hol volt, miközben ez a nagy szuszmók emberrel?
Gyermekem télen mindig részeg. Lemegy, mikor forra must, megszédül a gőztű, fel se jön tavaszig. Mert csak az ajtóig nyitja ki, ott vesz két friss levegőt, azt megyen vissza.
És hát most plusz rájött még ugye a kender. Hát mi lett a vasmadárral, Teri néni?
Hát, mondom az uramnak, Tibi. Az jobban volt a sámámmal, mikor orosz fogságban volt. Attól megtanulta a varázsolást, felnézett, azt mondja, uhanye, azt megállott a lapátja.
Na de hát az nem lett volna jó, Teri néni, mert pont a helikopter ráesett volna a konyhakertre, mind elverte volna karalábét.
Kihúztam a berenát szeggel, felfelállít. Arra esély, verjen a nehézség.
És utána mit csinált a kommandósokkal, Teri néni?
Na, az egyik megbúvott a pincegádorba. Arra ráöntöttem két zsák krumplit. Jöttek a filbevallósok, mondom, várjatok, csak gyertek, elbánok én véletek. Felkeltettetek álmomból? Aztán az eszembe jutott, hogy Magdiéknál láttam Dallasba, hogy a tévében hogy karateioztak. A vízhordó rudra rákötöttem a nyitókapát kislánccal, azt csapkodtam őket letele. Na, azt egyszer jön az egyik, azt mondja, mink magával vagyunk, mama. Ezek voltak a fekete állarcosok. A sütöttem 60 tojásból rántottát. Mindössze maszatolta a pofáját, mert az állarcot akkor se vette le.
Teri néni, és abban mi az igazság, hogy a Tibi T-34-esre vontatja a boronát, meg azzal szántved?
Hát csereberél gyermekem. Volt neki egy kaszaköve, még a Horthy időbe vette, alig volt megkopva. Azt elcserélte 10 vödörre egy ukránnal. Azon vette egy apjú pulóvert, azt eladta egy másik ukránnak. Azon adtak neki egy Trabant kombit, azon szeszt csempésztek. Meggazdagodott Akaki Szemjanovics, azt adott neki egy tankot. Azon járunk, ha sár van gyermeke.
És milyen volt, mikor kipróbálták? Hallom, Teri néni is kipróbálta, Tibi elvitte próbaútra.
Elvitt engem próbaútra, azt egyszer ordít egy ember egy más ruhába, halt passz kontroll. Na jó.
Teri néni, és az, hogy volt, mikor Tibi rálőtt a Bicsubicsi Paheróra a Stinger rakétával?
Mondom az uramnak, Tibi. Most elment az uram a Szelőhegyre, az ballag lefel a várán ezzel a pingestin. Valami rosebb egy rakéta volt. Vállára. Egyszer jön egy cseppember, azt mondja neki, jó napot, apóka. Ha nékem adja a rakétát, felemelem a nyugdíját.
Ki volt ez?
Én meg nem mondom.
Na, hát Teri néni, és aztán egyszer csak nagy fordulat állt be az életébe.
Jaj,
magas
gyermekem.
Emberek jöttek a faluba. Hogyan volt az?
Jönnek a kösikházáról, azt mondja nékem Bagau Gyurka, menjünk felfele, mert ki fognak tüntetni, hogy visszavertük az ellenséget. Megyünk oda, hát ott van a rendőr, magas rangú, nagy sapka volt a fején. Jöttek vagy 8 autóval.
Ajj.
Még beültem, tudom. Olyan kesehajú ember volt, egy cseppet hibás volt az arcabőre, de amúgy rokonszenves volt. Azt mondja, hogy kitüntetnek, mert a közbiztonság, innen már nem értettem. De mire kezet fogtunk, már leváltották. Úgyhogy Mészáros Laci vitte ki a vasútállomásra.
Ja, hogy már autó se járt neki, semmi.
Mind ott hagyták a többiek, mert féltek tőle.
Teri néni, és hát mi lesz ezzel a hatalmas fegyver arzenállal, amit itt Szent András pusztán felhalmasztak? T-34-es, Stalin-orgona, Stinger rakéta.
Van mi nálunk egy vállalkozó. Balogoszkára cik, már nem szabad mondani. Kisebbségi zenész. Abból vállalkozó lett. Azt mondta Tibinek, ha neki adja a puskákat, ad neki egy Szuhoj 28-ast, ne menjen a menetrend szerintivel dalazba.
Az elmúlt percekben a jelenet előtt a különböző játékkészítési lehetőségekről merengtünk, és amit nem említett egyikünk sem, ez a bizonyos töltőceruza vázból készíthető köpőcső, amivel papírgalacsinnal, a menzáról lopkodott kenyérmorzsákkal, illetve moziba előre felkészülten száraz rizssel lehetett az őrületbe kergetni az előttünk ülőket. Nem tudom, ez nektek is megvolt-e?
Nálunk osztályteremben minden játszott, tehát a köpőcső, tátika, az egymás nyakára rajzolás, tehát minden huncutság, amit óra közben lehetőleg észrevételül lehetett űzni minden előtt.
Mi a tátika?
Tátika az egy papírból hajtogatható, amikor már nem hajót csinálsz, hanem még két mozdulattal gyakorlatilag egy szétnyitható, hát nem tudom, úgy néz ki, mint egy kígyófej, mondjuk.
Ja, emlékszem, ez a gyakorlatilag az négy darab ilyen fél négyszög,
ja, igen, amit... Igen, és akkor abból jött ki az előre.
És abból különböző üzeneteket lehetett fölírni, és hogyha szimpatikus volt az illető, pozitív üzenetet nyitottál, ha pedig ki akartál vele szúrni, akkor valami otromba.
Ja, ilyen nálunk is volt, csak nem tudom, ezt így hívták.
Tátika ez volt.
Na, volt egy-két csúnya neve. Na, hát egy-két csúnya név jut eszembe. De én inkább arra emlékszem, így a legelején kerestük mindig, irigykedve néztem a tehetősebb gyerekeket, hogy nekik már miük van, és amikor az első sétáló magnót megláttam. Tehát én ugye egy magnóval éltem le az első gyerek éveimet, és megláttam az első, akkor még nem Walkmannek hívták, hanem sétáló magnót.
Váról indítható.
Olyan. Amikor bejött a gyerek oldalt, ott volt az oldalán, azt hittük, hogy valami pacemaker, vagy valami nagyon komoly betegsége van, és egy nagy fekete kábel ment egészen a fejéig. De aztán megtudtuk, hogy ez egy sétáló magnó, és érdekes volt, hogy megvoltak a trükkök, az elem, az effektíve egy, nem volt ilyen, mindenhol van, tehát ilyen úgymond ilyen ritka kincs volt falun, néha hoztak elemeket. És akkor megvoltak a trükkjei a sétálomagnó kezelésnek, hogy a visszacsévélést azt minden esetben ceruzával és radírral csináljuk pörgetve.
Így van,
nem pocsékoljuk az elemet. Hát azt tűzött fel a másik oldalra, hogy ne szálljon el a kazetta.
Igen.
Ha már valaki nagyon profi, akkor gyakorlatilag egy kerepelő
trükkös, mert ceruzára én is mindig ráhúztam.
De elszállnod. Erre itt a nagy megoldás, rá kell szúrni egy radírt.
Nekem egy élmény, ami megmaradt, hogy most mindig hallom ezeket, hogy ANTS előírás, kölyál előírás, nem tudom. Annak idején, amikor elmentünk egy fél napot biciklizni a környékbeli srácokkal, ugye grundoztunk, kerékpároztunk, ha valakinél volt bicikli kulcs, akkor ezzel nyitottuk ki a kertészetnek a csapjait, amik így be vannak ásva a földbe, és szépen odahajoltunk, és abból ittunk, soha senki nem lett beteg, ez csak mint élmény előjött.
Nekem csak egy csibészség jutott eszembe, így, ahogy hallgattam Viktort, de ez se igazi csibészség, inkább szemétség. Hát ilyen fogpiszkálóval kipöcköltünk egy teljes utcának a csöngőjét, ami egészen addig szólt, amíg ki nem jött valaki.
Szüleitek mit szóltak ehhez?
Mihez?
Hát, hogy csibészek voltatok.
Én egyetlen egyszer lettem nagyon leteremtve szülők által, nagyon rossz minőségű volt a villanyvezeték, és gyakran elment nálunk az áram. És pont olyan napon ment el, amikor egy olyan film volt, amit én nagyon szerettem volna megnézni. Ezért mindenféle értesítés és kérés és engedély nélkül átmentem a másik szomszédhoz, három hosszabbító segítségével, konkrétan áramot loptam tőle, de csak a film idejére. De hát észrevették.
Igen, hát szüleink gyakran lepirítottak, édesanyám engem is, ma azonban már nagyon büszke rám, illetve hát talán elmondhatjuk mindannyian, hogy igazából lassan mi leszünk a szüleink szülei. Majlát Mikes László anyuka sorozatában Kern András egy ilyen gondoskodó, aggódó fiút jelenít meg.
Csókolom, anyuka, de jó, hogy összefutottunk itt az ajtóban, nekem úgyis rohannom kell. Látom, nagy bevásárlásból jön a piacról. Mi van a kosárban? Csak ennyi 5 deka élesztő? No, valami finom sütemény készül? Micsoda, hogy anyuka egy szelet száraz kenyére rákenni az élesztőt, úgy eszi? Jól felpuffad a hasában, mintha tényleg te lehette volna. Hát ez szörnyű. Hát azért anyukának ennél többre telik a nyugdíjából. Hát arról a Gyurcsány nem tehet, hogy anyuka 50 évig dolgozott, és 94 ezer forint a nyugdíja, 95 forinttal a határ felett van, és ezért nem kaphat gáztámogatást. Tetszett volna csak 10 évet robotolni, akkor csak 40 ezer lenne a nyugdíja, és kapna támogatást, nem emelnének anyukának 70%-kal. A 94 ezerből azért ki tud jönni egymaga. Arról beszéljen anyuka, hogy van? Olyan piros még a szeme. Ez már nem lehet a könygáztól. Tudom, már tetszett mesélni, hogy részt vett a nagy októberi antiszocialista forradalom. Hogy Ida nénihez ment Ozsonnára, aki pont a Kossuth Lajos utcában lakik. Igen. És amikor eljött tőle, ott álltak jobbra a vandál tüntetők, balra pedig a vandál rendőrök. Szóval miért vörös anyuka szeme? Sokat sír, de miért? Mert hullik a haja. Na jó, hát ez már előfordul 80 fel. Mi? Hogy azért hullik a haja, mert sugarazzák polónium 210. Kicsoda az UFO? Na elég legyen a marhaságaiból, anyuka, amikor személyesen Putyin elnök a Kremlből, Lenin dolgozó szobáján. Miért tenni azt a Putyin? Bosszúból? Mert anyuka ukrán háztartási vodkát vett nekem a születésnapomra, és nem orosz vodka? Menjen már, anyuka! Honnan veszte ezt a sok marhaságot? Csak nem tágít attól a mániájától, hogy meg akarják ölni. De kicsoda? A török bálinti hamisító raktárból származó tojást vett a piacon? Át volt írva a szavatossági idő, átvilágította elemlámpával, és mi volt az eredeti felirat? Császári és királyi hadi ellátmány 1917. december 30-án. Isonzó. Hát igen, akkor csak az 1917-et kellett acetonnal letörölniük, javítani 2007-re. Anyuka, inkább azt mondja meg, mit vegyek magának karácsonyra? Valami szépet, de olcsót. Nem, élesztőt nem veszek. Nem, gondolkodjon csak, húsvétig még van ideje, úgyis akkor lesz csak pénze. Na jól van. Anyuka kitalálta, hogy mit kérne húsvét karácsonyra? Egy gázálarcot, egy bukósisakot, egy golyóálló mellényt, egy lábszárvédőt és egy viperá. Minek? Hogy meg tudja védeni magát. Anyuka, nem vagyok én tőkepénzes. Ha ilyeneket akar, álljon be rendőrnek, ott ingyen megkapja. De azonosító számot ne kérje. Mondja anyuka, karácsonyfát állít? Oké. De akkor ne vegyen a fa tetejére Jézuska fénylő csillagát. Putyin elnök majd kivilágítja anyukának polónium 210-zel.
Cangázás, ahogy a jelenet előtt is hallottuk, mint gyerekkori szakzsargon nálunk is előkerült, illetve ami ilyen kifejezés volt, amikor úgy haladtunk a kerékpárral, hogy nem fújjuk a kormányt, ezt mi úgy hívtuk, hogy elengedett kézzel. Így köszöntött ránk a kamaszkor is, tehát azt hiszem, hogy onnan lehet mondani, hogy egy fiú kamaszodik, hogy a bicikli helyett életében először kipróbál egy romet pónit, vagy egy babettát, vagy egy jáva kerékpárt is. Mikor ültetek ti először rá a motorra?
Az én életemből teljes mértékben a robbanó motoros eszközök kimaradtak, tehát se motor nem volt, se autó. Az utolsó jármű, amit én irányítottam 10 éves koromban, egy ilyen pedálhajtásos Moszkvics, amit egy városra költözőktől kaptam meg, akik nem akarták magukkal vinni, hogy ne legyen égő.
10 évesen még belefértél, mert én ezeket akkor mindig irigykedve néztem 7 éves koromig, amikor realizáltam.
Akkor még pont bele. Ez egy igazi, egy valódi, tehát egy méretarányos orosz eszköz volt.
Igen, kapható volt kék, zöld, illetve piros színekben.
Igen, és 2 darab 4,5 voltos lapos elem működtette a világítást.
Hogyan lehetett csajozni ezekkel az eszközökkel? Hát Viktornak ugye akkor szerencséje volt teste, mert egyrészt a merítés is nagyobb, ugye? Jászkara Jenőn ugye gondolom az egyetszám is korlátozott.
Igen, hát az én érdeklődésem meg lett volna, csak a másik oldal akkor nem gondolta így. Most már picit könnyebb dolguk van egyébként.
Igen, hát nálunk 10 évesen a lányok még máshogy gondolkodnak.
Igen, nem, hát vannak kultúrák, ahol 10 évesen már család, meg bajusz is van, de én nem erre gondoltam, hanem gyakorlatilag most már 14-8-ban például már mindenkinek van párkapcsolata. Nálunk még egyetlen egy sem volt, és volt egyetlen egy ilyen nagyon elsült szerenát kísérletem, ami tényleg megtörtént annak ellenére, hogy nagyon banális. Kaptam a Walkmanemhez, nem tudom, láttátok-e, emlékeztek-e rá, piacon lehetett kapni ilyen pici hangszórókat, direkt Walkmanhez való.
Igen.
800 forint volt, és akkor sztereóba szólt, ami hát értelme nem volt.
Kicsit jobban merítette azt a 4 ceruza
elemet. Picit jobban merítette azt a 4 ceruza elemet, 4 nem tartós, így hittek, hogy nem tartós. Tehát tartós elem nem volt, de adtak egy nevet a nem tartósnak, és egyszer szerenádoztam úgy egy lánynak, hogy a 2 kis hangszórót én felszikszalagoztam a nadrág szíjamra, és bekapcsoltam a farzsebbe tett Walkmant. És egyetlen kazettánk volt akkor otthon, Korda György és Balázs Klárinak a válogatása, és ugye ott kellett bekapcsolni, ahol állt a kazetta, hogy ne merítsük, és a Jugoszlávia című dal szólt tőle. Ami egyébként sem volt egy teli találat, főleg, hogy elkezdett merülni az
elem. Vagy Balástól?
Hát nem lehetett eldönteni már az elem az állapotában, tehát ugyanúgy vinnyogott, és hát nem jött ki senki az erkélyről, azt kell, hogy mondjam.
Én meg arra emlékszem, hogy addig érdekesen válhattál egy osztályban, amíg nem voltak meg a kötelező díszítő elemeid. Vagy diplomata táska, vagy gázárasztáska, az tollal nagyon csúnyán összefér.
Ez a szimatszatyor, igen.
Szimatszatyor, tehát hogy minden ilyen kultikus tárgyal.
Rücsös kendővel átkötve.
Abszolút. És hogy ma, amit nem tennék meg soha egy nőért, tehát az, hogy mondjuk stoppal elmenni Isaszegig, mert ott van egy csaj, és én azt húsvétkor meg akarom locsolni, ma az Isten nem vinne rá, az biztos, hát akkor ez teljesen normális volt.
A járművekre, a gépi, illetve a manuális meghajtású járművekre visszakanyarodva még egy gondolatig, ugye a magyar ember klasszikusan berhelő, kísérletező típus, aki mindenből képes csinálni mindent. Milyen extrém járművekkel, illetve eszközökkel találkozhatunk?
Járművet azt nagyon nem tudom, inkább eszközök. Ennek a tevékenységnek van egy érdekes neve, hókányolásnak hívják. Ugye ezermesterek dolgoznak nálunk. Ezermester azt jelenti így szabatos fordításban, hogy semmihez nem ért pontosan, de mindent szétszed. És ez nagyon, nagyon aktívan működik nálunk. Tehát a legjobb alapanyag, amiből szinte mindent tudtak csinálni, az a Hajdú centrifugamotor. Tehát abból a teljes tárházát az eszközöknek. Kitanultam a mozigépészetet, mert nagyon szerettem volna én egyszer vetíteni, ténylegesen celluloid vetítőgéppel, és a Ceglédi moziban tanultam annak idején, és ott a film visszatekerő az egy Hajdú mosógép motor volt, egy az egyben. De még rajta volt a címke is. És láttam már 1-2 dolgot, így, ahogy összeépítenek meg minden, és általában életveszélyesek. Az érintésvédelem maximális elhagyásával egyáltalán nem. Nem az a cél, tehát inkább az, amikor az ember így leveszi a leplet, mint Frankenstein a szörnyéről, és akkor ott van az alkotás, ami lehet, hogy nem működik jó, meg lehet, hogy diszfunkciós, viszont az enyém.
Kőbányán pedig a Sufni Tuning divat, tehát azt hiszem órákig lehetne sorolni, hogy annak idején Trabant, Warburg, Dacia, Zsiguli tárgykörben hányféle extrát és kiegészítőt lehetett az autókra felszerelni, ami ha valakinek nem volt, az természetesen már lenézési kategóriába került. Tehát az, hogy te kikönyököltél az ablakon, és ott ne legyen egy külön szélterelő műanyag beszorítva, az szinte lehetetlen volt. Vagy egy Warburgon ne legyen egy ilyen műanyag villámhárító hátul, ilyen kis szénszálakkal,
amik
szikráznak néha este, és az tök jól néz ki.
Nekem az maradt meg annak idején, hogy ugye apám egész életében ilyen traktorral dolgozott, és volt egy érdekes szokásuk, hogy a matricákon kívül úgymond ilyen erotikus újságok voltak a traktorokban, és valamiért kifelé, tehát a mesztelen nővel fordítva kifelé volt a szélvédőre téve.
Igen, mert így a hátára lehetett jegyzetelni belőle.
Ezt nem tudjuk pontosan, de lehetett látni, hogy amikor két traktor szembe jött egymással, akkor már nem is egymásnak köszöntek, mint a buszvezetők, hanem így nézték, hogy kinek rettenetesebb a bozont, és hát azért erős volt a mezőny.
Örök a Kabaré Matiné műsorát hallják Szupkai Viktorral és Dombovári Istvánnal. Most hírek következnek, de ne menjenek sehova, folytatjuk a hírek után a beszélgetést.